első kérdésem az, hogyha már itt a itt hábeti a Hammond és a Hermannról volt szó, Hermannak értjük a Hammondot is, hogy honnan van ez a név? Tegyek oda a kezét, aki meg akarja kapni a könyvet.
Mármint a Hermann.
Igen, hát hadd adjunk egy baptistának is egy ilyen érdekes könyvet.
Hermann hegye.
Nagyszerű, 130. Zsoltár. Néha ide Pidics Csabád is jól lenne, mert onnan fújta a havasok felől a szél, a havas. Nem van egy havas. A másik érdekessége, hogy az egész Szentföldnek életet adó Jordán onnan ered. Onnan ered, én is jártam ott annak idején kint ilyen állít fölfegyvezett katonanők, meg katonabácsik őriztek egy iskolát, egy valami tanulmányi kirándulásuk volt a zsidó gyerekeknek, és akkor voltunk ott, és nagyon meghatott, hogy a Jordán vize onnan ered, a Hermann tövéből ered, és az az érdekessége ennek a dolognak, hogy a Hermann nevet nekünk, nem tudom, tudja valaki, hogy ki adta?
Igen.
Nagy. Van, aki tudja. Ki mondta ezt valami már?
Nagy.
Pista, te hallgatóztál valamit. A Gáncs Aladárné, aki itt lakott, ahol most ebédeltünk, ott van az a színes üvegterasz. Nekem van egy tétve öltött képen, ott van a nagymamá, a nagyapa, édesanyám, a huga, meg az öccse, aki meghalt már szintén a mostani püspöknek az apja, a Gáncs Aladár. Ott ülnek itt 10 gyerekek, és ott van a nagyapám is. Ez a 20-as évek végén készülhetett itt ez a fotó, 27-28 körül, és még mindig megvan ez a kis, még mindig megkönnyezem, és eszembe jutott a fénykép, ahányszor ide jövök. Miért említettem ezt most? Pista, valakinek elajándékozhatod, akit neked a legkedvesebb, vagy akit, akire indít a lélek, mert nem találod el. Azért érdekesen most, mert a kínai misszióban, ha jól emlékszem, javítsatok ki, Kunst Irén volt,
igen,
aki az első ilyen magyar misszionárius ment ki Kínába, és nagyapám Gáncs Aladár írt róla Kunst Irénről egy könyvet. És a halála előtt az volt neki egy nagy sikerélménye, fiatalon halt meg 44 évesen, 1935-ben, és az volt, azon izgult még, hogy a könyv kikerült a nyomdából, tehát hogy egy kézbe vette a Kunst Irénről szóló kis összeállítást, amit hát készített, és ugye tudjuk, hogy Kunst Irén hát mártír halált halt a háború következtében, akkor már másodszor ment vissza, és hogy a mai vacsorát is megköszönjük, Kunst Irén írta vissza a nagyapámnak, hogy a hajóról már leveleztek, és írta vissza, hogy a hajón nagyon pazar az ellátás, de nem illik nekünk keresztényeknek, hogy sokat együnk, ezért ő sosem eszi meg az egész adagot, sőt, olyan helyre megy, ahol éheznek az emberek, tehát szoktatni is kell magát. No, ez így a nagyapámunk keresztül előjött, meg hát a nagyanyám, aki nekünk adta a nevét ennek az egész zenekarnak. Egy éneket, a Halleluja-ból még egy pár éneket eléneklünk. Az az érdekes, itt az előbb Szeverény János említett, hogy a reformátusoknál bevették az énekeskönyvet, evangélikusoknál is. A Tranuscius énekek hasonló kegyességi alapon írottak, 1636-ban jelent meg az első Tranuscius, és a 300 éves jubileumra 36-ban megjelent, 1936-ban megjelentették a Viertoris József is, próbálkozott nyíregyháziakra nézek, Viertoris József is le is fordította a Tranuscius magyar nyelvre, de a nyíregyházi kántor volt ő, vagy zenész volt, igen, kántor. Ez a Tranuscius annyira mély kegyességi énekeskönyv volt, hogy általában 11-12 verszaka volt, hát Jánosékkal ott énekelve láttuk ezt, Békés Csabán ezeket a részveletes drótostoltok.
20-30 verszak is van. 20-30 verszakos is van. A Tranusziusban van 30 verszakos is.
Ja, olyan is van. És ugye, ez figyeljük meg, ahol ébredés van, meg szeretnek az emberek, ott van éneklés. Ott nem tudom, eddig énekelnek az emberek. Ugye, ahol már ilyen megfáradt emberek vannak, nem szeretnek énekelni, rám szólt egyszer egy ősökárdi prezsiter, hogy tisztelen, hogy minek kell két éneket énekelni a vecsernyén. Mondom, meg máshol is tovább, tehát nem külön sokat énekelni, de volt egy kedves X-testvér, nem mondok ki a nevét, ez a legközelebbi lakodalomban éjjel egy órakor ordítsa be a gyülek a lakodalomban. Nem otázunk annyit, menjünk már haza. Mondom, magát teszek a lapályákat egyből. Tehát, akik viszont mi lelkileg mulatunk, mi énekünk sokat, és szeretünk énekelni, és a transzűzrejtöti jelenző, jellemző, hogy a szarvas énekeskönyv, amit a 300-as évfordulón adtak ki, a szarvas énekeskönyv, Nagytartsán is ez volt, Felső Petri Győrsa Gábor is, a tót nyelvű gyülekezetek előszeretettel használták ezt az énekeskönyv, abban volt külön halleluja, ébredési énekek, vagy evangelizációs énekek rész. Abból is szeretnénk egyet meg bemutatni, ismerje valaki azt, hogy feljebb emeljetek feljebb. Jó, akkor elénekeljük. Nem is mondom, hogy tettem, mert ki tudom eltetteni. Előtte viszont hallgassuk meg Tibit, amint elénekel egy olyan éneket, amit ehhez az ének stílushoz, ehhez a körhöz tartozik. Nekem az a jó emlékem van, hogy Ösa Gárdon ezt a felügyelő Tóth Andrást elénekelte, fölvettük szépen, akkor még a rádió missziónak küldtünk ki énekeket, gyerekműsorokat, meg énekeket, és úgy adta az Isten, hogy 1989-ben kimehettem Izraelbe, és az Izraelen a Kapernaumi tavon, vagy Genezáreti tavon volt egy ilyen turista kirándulás, itt egy hajóval, és ott a Vimmalban ez a zsidó missziós évféli kiáltás misszió itt a Magyarországon, annak a fia énekelte el ott a hajón. De csak úgy. És én csináltam egy filmet az egészet, gondoltam, hogy ne jó lenne ezt az éneket folytatni magyarul, amit ott a Vimmalból fia énekelte, németül énekelte. Az volt a megdöbbentő, hogy a hangmagasság Tóth Andrást elvételén és az ott a genezítő tavon elhangzó éneket össze lehetett úsztatni, mert alig volt, minimális eltérés volt a hangmagasságban. Hát össze lehetett úsztatni a kettőt, és nekem ilyen szempontból élmény, átértem, jött egy vihar nekünk is ott, tehát azért nem voltam veszélyes. Tibi, próbáljuk meg!
Sem dino ember, hogy akármi legyen, nem merülhet el a hajó, ha bent az ékocs tengermestere pihen. Szerintem egyet nekünk, nekem csend legyen, csend legyen.
Köszönöm, hogy megtaláltad!
nagyon szépek, és nagyon sok ébredésének van egy baptista, vagy valami egyéb ébredési gyüleket lemezéről. Fogd a kezem kezdett éneket, hinnék, gyereknének elé.
Fogd a kezem, és vedd, segítsen, oda följen a zsálem felé. Ott meglátod a bárányt az égen, hallom adjad a dicséretét.
Thank you.
az ének, amit utána fogunk elénekelni, a Várom őt kezdőt ének, aminek kapcsán az a megtiszteltetés ért, hogy bekerült a Hallelujába ismeretlen szerző címmel. Legalábbis eredetileg ezt én próbáltam írni, de lehet, hogy előttem volt egy ismeretlen szerző is. Mindenesetre akarták, hogy mutassunk fel egy Hallelujját, mutassál fel egy Halleluja könyvet. Timikén, föl tudsz mutatni? Így néz ki az új kiadási Halleluja, református Halleluja, vagy Betánia kiadó adta ki. És lehet, hogy most átdolgozták egy kicsit, ráfért, mert sok olyan hiányosság volt benne. Szeretett testvérek, én az igét felolvasom, hadd mondjam el azt, hogy imádkozni fogunk, mert mindig azt tanítom, hogy ige, hogy nem szabad olvasni imádság nélkül, mert akkor úgy olvasok, mint a regényt, vagy akármit, nem, ez nem szép irodalom, bár nagyon szép nekünk, de ez Isten igé, és meg kell hajtanunk. Nagy Gyula professzorunk, emlékszem, hogy nagyon szigorúan ránk szólt, hogy csak alázattal lehet igét olvasni. Előtt elmondom, hogy miért választottam ezt az igét. Nemrég erről szolgáltam is, mert egy sorozatot indítottam el a Lukács evangélium 5. fejezetéből, és a gyülekezetünkkel Balatonszárszon, ez a reklámhelye, Balatonszárszon voltunk, mert ott egyből van egy tópart, kisgyerekekre is biztonságos, gyülekezeteknek kívánjuk, hogy béreljék ki, csak ne 2 év múlva, mert akkor mi jövünk, mesterségünkért. De egyébként, hát nagyon jól érezünk magunkat, és mindig üdülünk, és nem üteszünk, hogy az üdülés szó, az üdvösséggel kapcsolatos. Minden, ami üdv, az mind az üdvösséggel kapcsolatos. Én már egy jó ideje a leveleimben püspöknek, tanácsadóknak, polgármesternek és iskolázatoknak is ezzel fejezem be, hogy üdvösség az Úr Jézus Krisztusban van. Addig kell mondani, amíg ezt tudjuk. Minden esetre ott üdültünk, és az üdvösségünkkel is foglalkoztunk. Már régi szokás ez évről évre, vagy 2 évről 2 évre, hogy szolgálunk, van reggeli áhítat, imaközösség áhítat, egy beszélgetés, mert 11 órakor Isten azért küldött gyilkos rákot okozó sugarakat a napból, hogy addig bemenjünk és ígét olvassunk és beszélgessünk. És amikor elmúlik, hogy 2 óra felé, akkor fürdünk egy kicsit, és este még a futball Európa bajnokság mellett is tudtunk áhítatot tartani, úgyhogy nagy volt a lelkesedés. És elhatároztam, hogy mert a Lukács evangélium a 5. fejezetében Jézusnak van egy különleges prédikációja, ami botránkoztató, már mint Lukács a szerző illeti, a szerzőt illeti ez a megütközésem, mert nem írta le a Jézus prédikációt, egy kukkot nem írt róla, még a témát se, hogy miről beszél. Csak azt halljuk, hogy Jézus oda megy, nagyon sokan vannak, tülekednek a parton, erre azt mondja Péternek, szerencsétlennek, akkor még nem volt Jézus tanítványa, hogy te figyelj, hazálljak a hajóba, egy kicsit emelsz bejjebb. Ott szitkozódott, károkodott Péter valószínűleg, mert egész éjjel nem fogtak semmit. És akkor bement, leült és a hajóból tanította a sokaságot. Azután azt mondta, hogy hát ilyenek az én híveim is. Hogy ennyire emlékszenek, hogy a János testvére ezt meg azt nem csinálta, meg mi volt az Isten elérve, hogy miről prédikált, halvány fogam. Ugye nem így van. Persze, mert hát, na, elég az hozzá, hogy megbotránkoztam, hogy Jézus legalább azt leírta, miről beszélt. Szeretett testvérek, van, amikor nem is ez a lényeg, hogy miről beszélünk, hanem utána oda lehet-e mondani nekünk azt, hogy evez a mélyre. No és én is a mélyre elveztem, elhatároztam, hogy viszem magamra a Luther kabátot, hiszen nem sokkal, hogy a reformációi jubileum lesz, még a tóparton sem szabad elhagyni a Luther kabátot, és hajóból fogok tanítani. Hát ugye, az nagy mulatság lett volna, ilyen után összeházott Luther kabáton, hogy befordulok a csónakról. Ugye, és pont aznap olyan viharos szél volt, észak felől délre, hogy így mozgott, állandóan rohadtam a hajó, és úgy áldottam Lukácsot, hogy írta le, hogy Jézus leült a hajóval, és úgy tanított. Én is leülhettem, és így taníthattam. No, így indult el ez a sorozat, és valóban, testvérek, van, amikor itt olyan biztonságos talajt érzünk lelkileg, ez áldott ez a... Honnan is kaptuk ezt? Németországban kaptuk ezt a fatemplomot. Áldott legyen ez, meg itt régen is itt volt a konferenciák. Amikor hazamegyünk, akkor olyan ingoványos lesz a talaj. És jó néha úgy is prédikálni, hogy így mozog állandóan alattalan dolog, és persze még gondoltam nem hatott altatólag a gyülekezetre, hogy a lelkész állandóan így imbálózott, de tényleg erről kellett szólnunk, hogy milyen a talaj a lábunk alatt. A másik az, amit most az imádság után majd elmondok, az az mai textusunk lesz, ennek a folytatása, imádkozom. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy nem adatott más név, csak te. Köszönjük, hogy Kínában is téged ismernek meg, mert nincsen olyan vallás alapító, nincsen olyan torzult Isten emlék, vagyis világvallás, amelyik a kereszténységen belül egészült ki, amelyik közelről látja azt, hogy az Isten képes arra, hogy nem csak testet öltsön, hanem meg is halljon, pokorra szálljon. Értem. Urunk Istenünk, taníts meg bennünket ma arra, hogy nem csak értünk volt mindez, hanem helyettünk. Éppen ezért kérünk, szólíts meg bennünket most ez az esti órán az evangélium szavaival. Amen.
Amen.
Szeretett testvérek, tehát felolvassam ezt, ha van valakinek Bibliája, kikereshető Lukács 5, 12-től olvasom az igét. És történt, amikor az Lukács 5, 12. Történt, amikor az egyik városban volt, ott volt egy poklósággal teljes ember, és amikor meglátta Jézust, arcok borulva kérte őt mondván, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Jézus pedig kinyújtotta kezét, illette azt, és ezt mondta, akarom, tisztulj meg! És azonnal eltávozott tőle a bélpoklosság. És ő megparancsolta neki, hogy ezt senkinek ne mondja, hanem eredj, úgymond, mondta neki, mutasd meg magadat a papnak, és vigyél áldozatot a te megtisztulásodért, amit Mózes parancsolta, bizonságul ő nekik. A hír azonban annál inkább terjedt ő felőle, és nagy sokáság gyűlt egybe, hogy őt hallgassák, és hogy általa meggyógyuljanak az ő betegségeikből. De ő félrevonulva a pusztába ment és imádkozott. Szeretesek, itt a végén kezdem, hogy kereszténységben nagyon divat lett, nagyon a torzulás lett az, hogy gyógyító gyülekezetek vannak. Én kétszer gyógyultam meg imádságra a halálos betegségből, tehát nem érhet az a vád, hogy könnyű nekem. De fantasztikus, hogy a sátán mennyire át tud minket dobni, át tud verni minket, amikor keresztény gyülekezetek ki is írják magukra, hogy itt gyógyulás van, itt gyógyító Isten tisztelet van. Az Ákos Média Centrumnak a videósaként két olyan alkalom is van, amit a filmtárban őrzök, sosem nem fogom megmutatni senkinek, mert nem szeretnék a saját fészkembe piszkolni, nem szeretnék a sajátjaimról, keresztényekről rosszat mondani, eltettem, de ott van az archívumban két felvétel. Az egyik az itt készült a 10. kerületben, a Pataki Művelődési Központban, egy gyüleket megkért minket, hogy több kamerával rögzítsük az ő gyógyítási alkalmukat, és ezen olyan jelenetek voltak, amik az ott lévőknek szerintem abszolút nem tűnt föl, de a kamera az egy hűvös, hideg, érzéketlen valami, azt fölveszi. És fölvetett például többek között azt, hogy jön ki ott egy néni, és ők gyógyítanak. Ez gyógyító alkalommal természetesen elfelejtettem mondani. Jön ki egy szegény néni, és meg akarják gyógyítani, de szerintem gyógyult meg, és akkor megint jön oda, de hogy hát van, látsz már, de nem látok itt, de látsz, és akkor ment ez a vita, annyira érdekes volt, és annyira megbotránkoztató volt, kiábrándító volt. A másik az pedig itt az Almási téri szabadidő központban történt, szintén egy gyógyítás alkalom. Én a öltözőben ültem a monitorok előtt, és akkor még egyből kevertük így az anyagot élőben össze, és ott néztem, hogy melyik kamerát kell beadni, és az egyik fiatal ember egy kerekes székben ott volt, lefelé teljesen béna, és azt felállították ott, és nagy halleluja volt minden, amit tudsz állni, persze addig fogták, utána elengedték, elesett szegény, és senki rá nem nézett, én nem vádolom őket, észre sem vették ebben nagy hallelujában, hogy hát beleesett a beteg, ott tapostok rajta. A kamera viszont mutatta. És nem ezért mondom, mert olyan övönalú dolog lenne, hanem azért, mert Isten nem adott nekünk jogosítványt arra, hogy gyógyítsunk, sőt, ennek a specialistái legyünk. Jézus maga sem tette ezt. Nem akarok itt az estőrán megbotránkoztatni, de akkor így kéne beszélnem, hogy vádoljuk a názareti Jézust, mert tudod gyógyítani? Tudod. Akkor csendben hagyom. Mindenkit meggyógyított? Nem. Megbotránkozunk meg, persze, hogy akik érte. De nem csak azon kell nekem, mint magyar állampolgárnak, ha megyek az úton, és valaki elmondja, nem kéri, hogy mentsem őt meg, de kiszállok, meg kell állnom, megbüntetnek. Azért éleszem itt ki, ne botránkozunk meg, azért éleszem itt ki, mert igenis, Jézus az üdvösségünkért jött, neki van egy célja, és hát nem kell nekünk földi dolgokra kihasználni. Ott, ahol kell, gyógyíts, ha tudsz, gyógyíts. Ott, ahol kell, légy ott a segíts. Ott, ahol kell, vidd el orvoshoz. Mert az orvostudományt is ő adta, nem csak az imádságot, mind a kettőt együtt, két lábbal járunk, és éppen ezért ez nekem nagyon megtöbbent, és úgy érzem, ezt el kellett mondani, ne legyünk abban a tévhitben, mert könnyen elcsábítanak bennünket ilyen gondolatok, hogy na, itt lehet meggyógyulni. Mert ne attól féljetek őket testetőli meg, hanem őket lelket. És valamikor föl lehet adni a testet, tudom, nehéz, de föl lehet adni. Emlékszem, az egyik teológus, vagy lelkész, fiatalon halt meg, az egyik lelkész tanítványom volt, és elvitte a tumor betegség, és a bátyja telefonált egy éjjel hozzám, hogy a Gyuri nagyon halálában már, hogy elmenjünk el a gyurcsokhoz. Nem tudom, mit mond nekünk ez, amit, hogy gyurcsok. Igen. Nem gyurcsán, gyurcsok. De komolyan, ez egy olyan szélhámos, Jézus nevével szélhámoskodó gyógyító. Kimerem így mondani, szemébe is megmerem mondani. Amiket hallottam, csak rádióból. És azt mondja, mondom, Júli, én is mindent megtennék másért, testvéremért, mindenkiért, én értelek téged. Minden teját, mindent szerezem, minden orvoshoz vigyétek el, aki... De mondom, oda nem kell elvinned, aki... Nem volt, megint meg fogom botránkozni. Akinek ez egy keresztetet, meg Jézus, meg ilyen különböző misztikát csinál. Tudod mit? Akkor tedd le az ágya mellett, és imádkozz érte. Nem tudom, értjük-e? Tehát, a gyógyításnak a dolga, az nem szövődik egybe teljesen. Mondom, én kétszer gyógyultam meg halált betegségből ima közösségre. Tehát ne értsék félre a testvérek. Csak az, amikor egy gyüleket kitűzi az ászlajára, hogy egy gyógyító gyülekezet vagyok, és akkor vannak ezek a nagy kudarcok, amiket szönyeg alá söprünk. Nem ezt mondta nekünk Jézus. Magasztaljuk az Istent, ha van gyógyulás a gyülekezetben, mi minden nap imádkozunk. Nekünk is van olyan sikerélmény, idézőről az Istennek a sikerélményéről beszélek, hogy a végén már három kerekesszékes volt a templomban, mint Isten tisztelt, az egyik fölállt, már csak kettő van. Egyik fölállt a kerekesszék. Súlyos betegség. Továbbra is beteg és élet-halál között van, de fölállt. És azt mondta, írta a levélben János testvér, hitre jutottam. A korányi kórházban, a tüdőrák fölfedezésekor. De, hogy értsük, amikor Jézus valakinek mondja, hogy jön a betegségével, akarsz, ha meg akarsz gyógyítani, meggyógyítasz, ez az. Ha ő meg akar gyógyítani, meggyógyít. És ezt nem kell nekem valamilyen teológiai misztikával előidéznem, hogy meggyógyíts az Isten. Imádkozni kell. Ezt kaptuk egyetőnek. És segíteni. Áttalazni. Megmosni. Könnyűvé tenni az életét. Elhozni neki egy gyógyszert. Elvinni, befizetni neki egy drága orvosod esetleg. Tegyük meg. Jézus, amikor már kezd kialakulni a gyógyítói gyülekezet körülötte, Jézus elmegy a pusztába és imádkozik. Rövidebbnek szántam ezt a bevezetőt, de talán nem olyan, hogyha ennyire elég került. Mi történik itt? A fő mottom ez, amikor erről szolgáltam legutóbb, akkor is nagyon fontosnak tartottam ezt kiemelni, hogy Jézus megváltói műve nem csak érted van, hanem helyet. Jézus nem csak érted halt meg, hanem helyetted. Szeretett testvérek, nekünk, ami a betegség összenő velünk. És tényleg a tumor a legveszedelmesebb, és nagyon, ugyanakkor nagyon szemléletes betegség, mint a lepra, de a tumornál főleg az, hogy átjárja a testet. Összenő velem a betegséget. Valamilyen tragikus betegség lehetett annak idején a poklosság, innen van az elnevezése is a magyar nyelvben, a poklosság betegséget jelent, és többen vitatkoznak etimológusok rajta, hogy bőrpoklosból lett a bélpoklos, de van olyan magyarázat is, ami arra utal, hogy hát ez a táplálkozásra is, és egyéb szervekre is hathatott. Minden esetre a bélpoklosság, mint olyan, egy nagyon őszinte rámutatás arra, hogy beteg vagy. A maga a bélpoklosság, a Hippokrátészről ered az elnevezés, a lepra, szebb kifejezés, ugyanis ez a bélpoklosság, de a lepra is már egy jelzett szó, egy olyan szó, ha kimondom valakire, akkor az megsértődik, mert leprásnak mondjuk azt is, hogy valaki hogy nézel ki, mint egy leprás, te. Tehát egy lefokozó szó is egyúttal, mert a leprás maga borzasztó látvány, és itt vannak közülünk, akik a mi gyülekezetben is sokan, akik a lepra misszióban benne voltak, vagy benne vannak, és fotókat hoznak, látjuk, hogy egy borzasztó betegség. Mindössze egy 0,3 ezred milliméter nagyságú kis baktérium okozza, és kicsit eszembe jut az, hogy itt vagy te gőgös ember a magad 1,80 vagy 2 méteres testmagasságával, nagy, és még magasabb, nem tudom, hány méteres eszével, és figyelj, úgy le tud téged telíteni ez a piszok kis baktérium. Úgy megaláz minket az Isten, hogy a nagy élő kolóniában mi vagyunk itt a nagyok, és nem elefánt tapos el minket, vagy egy rinocérosz, amelyik nálunk nem tudom hány tonnával nehezebb, hanem itt vannak ezek a kis mikroorganizmusok, amelyek belénk jönnek, és egyszer meghalok. Megaláz az embert. És valahogy ez a bélpoklosság is egy ilyen dolog volt, a másik az, ami a maga szó, amit Hippokrátész mondott, az a hámlással kapcsolatos. És megdöbbentő dolog volt számomra, amikor ezzel nem mélyrehatóan, de csak úgy nagyjából elkezdtem foglalkozni, hogy itt Jézus egy leprás gyógyít, és még nem mentem odáig, hogy egyszer 10 leprás van ott, és mi a különbség a kettő között, itt csak egy leprás van. De onnan elkezdtem gondolkodni, hogy a lepra, az, ez a baktérium, ez nem szereti az emberi testhőmérsékletet, sok neki. Ez a 36 fok, ez neki sok, nem tetszik neki. Ezért olyan helyeken kezd kialakulni, ott veti meg a lábát, ahol az ember teste hideg. Például egy térd, leghamarabb a térdünk külki, ugye? Térd és az arc. És úgy eszembe jutott, asszociáltam egy kicsit, hogy amikor én is ilyen lelki leprás vagyok, akkor először a térdem kezd el betegedni, vagyis nem tudom meghajtani a térdemet. Azt, hogy meghajtom térdemet az én Uram és Krisztusom előtt, mondja az apostol, én nem tudom meghajtani. Hogy a térdeléssel kezdődik, már mióta nem térdelek. Harmati Béla bácsi, aki a püspöknek az édesapja, elődöm volt Ösvegárdon, és mindig szívügyem volt az elődeimnek a meglátogatás, az elődeimmel való kapcsolattartás, és bent laktak az Ümügyi úton, ott, ahol valamikor teológus otthon volt, és ott tanultuk a teológiát. Belemültük a Béla bácsihoz, egy több alkalommal meglátogattam, az alig volt köszönés szinte. Szentus, térdemre is imádkozzunk. Le kellett térdem tárgya mellette, is térdelt jelen? Te nem voltál. De abszolút, egy idő után abszolút nem kunyolódtam ezzel. Már én szóltam a lábért. Régen valaki azt mondja, hogy térdeljük le. És ez az iszonyatos aszkéta és egy fanatikus, kemény ember, aki még 90 évesen is angol tanult, föl alá mászkálva a folyosón, pedig perfekt angol volt, meg amit Ősagárdon is végzett. Volt, mert nagyon szőrös szívű volt, de lényegében az Úr Jézus szeretette, és a tisztaság és az igazság mozgatta, és le kellett érdenünk. És van, amikor tényleg megszégyenítenek bennünket, protestánsokat, a katolikusok, mert letértelnek keresztöpetnek, letértelnek. Hogy nem az a fontos? Nem. Lehet, hogy nekem éppen az a fontos. Nem? Hogy ezt a megalázó dolgot, hogy nem vagyok már ilyen szép teremtő, hanem ennyi, simcsontan röviden. Ezért hallottam így vissza a gyülekezeti tagoktól is egy urvacsoránál, most mozgóurvacsora volt nálunk, mert a templomból kikedett őket, ugye annyira jó templomba járnak, hogy elkopott a kő a padló. De mindegy, már 90 éves, elkopott és ki kell szedni, és ezért átköztöztünk a hivaterembe, ott volt, és ott nem tudtuk megoldani az urvacsorát, csak ilyen úgynevezett mozgó urvacsorával. És ott valaki meg is jegyezte, hogy mennyire hiányzik az, hogy letérdeljek ahhoz a lelki csendhez. Megrövidítem a termetemet, letértelek, térdet hajtok is. A másik az, ami a leprára jellemző, hogy az arc. Hogy egy ilyen sminkelt arcom lesz, most nem a kozmetikára gondolok, hanem a lelkem sminkeli legjobban. Ezek a drogéristák, ezek nagyon gyenge szerkentjük, ezek nem értenek hozzá. A lélek sokkal jobban tudja sminkelni az arcot, mert belülről csinálja. Belülről nem már ők ennek egyébként, ki kell ennek valamit, hogy be kell szedni, és onnan fogja az arcot pirosítani, vagy az ajtot, vagy akármit. De tény az, hogy mi értsük ezt lelkileg. Hogy sajnos Jézus is mondja, hogy nem az fertőzhet meg téged, ami bemegy a szellem, hanem kijön onnan. És belül tud egy olyan pokoli betegség, poklosság lenni, ami ott kezdődik, hogy rezdüléstelen vagyok. Meg nem mozdítanám a fejemet. Nagyon szeretem szegény József Attilának a versét, aki ugye ír arról a hűvös és nyírkos, homokos területről az ember az élete végén megy, és elérkezem oda, és a halálnak a mezsgyére, és azt mondja József Attila, hogy okos fejével viccent nem remél. És természetesen sokszor érzem ezt, hogy ott vagyok okos fejével, ja, hát igen, meghalt, már öreg, vagy már beteg. És te is meg fogsz halni. Okos fejeddel biccentsz! És kihangsúlyozom, mi azért jöttünk ide, hogy meghajtsuk a fejünket, ne csak biccentsünk. És az egész arcunk, az egész fölépítésünk egy olyan prédikáció, jó, nem kell ezt a túlzásra vinni, ezt a, hogy szokták mondani gúnyosan, ezt az amerikai mosolyt, hogy mindenkire csak mosolyogok, mert ez is lehet ingetlen, meg utálatos. De természetes dolog. Tehát ne a mimikai izmaiddal próbáld az arcodnak a látványát befolyásolni. Azt már mondtam, hogy a drogéria nem jobb. Hanem a lelkeddel. Jár hozzánk egy teológus lány szolgálni, és ilyen tőle úgy ragyog az arca. De több ilyen is volt, ami gyülekeztünkben, ilyen kislányok, gyerekek, minden volt, tipikus, hogy ragyogott az arca mindig. Akár mi volt, baj volt, vagy nem volt baj, ő neki ragyogott az arca. Nem is volt szép annyira, de ragyogott az arca. És mindenkinek van kedves volt. Nagyon sok ilyet ismerek. És sokszor ránk érdekli mindegyiknek, akikre most gondolok háromra, nagyon komoly belső lelki nyugalom volt. De menjünk tovább. A lepráról azt hittük, hogy sikerült hirtani. Nagy mértékben igen, 2000-re próbálta a világ egészségügyi intézet megoldani, hogy szervezet megoldani, hogy ne legyen sehol a lepra, de vigyázunk, egy veszélyes betegség, és érdekes módon ezek a valamikor ugye állítólag Etiópiából hurcolták át Görögországba, légfőn Norvégia, Svédország, Románia, Bulgária, ezek Anglia fertőzött országok voltak, és ma is még erősen terjed. Mégis mit szólunk most ahhoz, hogy most csak egy leprás jön Jézushoz? És itt hangzik el ez, hogy ha akarod, megtisztítatsz engem. Van egy csodálatos dolog, hogy ez az akarod, akarom szó. Jézusnak a imádságaiban, több imádságában elhangzik ez, nem beszél arról, hogy minket úgy tanított imádkozni, hogy mondjátok csak nyugodtan, hogy legyen meg a te akaratod. Ez egy igazi keresztény, vagy egy gyakorló keresztény, nem mintha teljesítmény lenne,
de gyakorló keresztény szükségét érzi, hogy naponta elmondja, és elmondja ezt, hogy legyen meg a te akaratod. De nagyon érdekes, hogy a Getsemáné kertjében, ott, ahol az Úr Jézus a leplánál is borzasztóbb kínokat szenved, mert azt mondja, azt a gusztustalan dolgot írja az evangélista, hogy a verejtéke vér volt. Vért verejtékezve. Ez egy már iszonyatos nagy betegség, vagy egy nagy tünet. És angyalnak kellett lejönni, aki ott őt ápolta, aki őt erősítgette. És ebben az imádságban Jézus azt fölteszi ezt a kérdést, Atyám, ha akarod, elmúljék, műléket, tőlem a barát, de legyen meg a te akaratod. Jézus nagyon fontosabb tartja. És itt visszatérek az, hogy igenis van gyógyulás Jézussal. El kell mondanom, hogy ha te akarod, megtisztítasz engem. Egyébként ennek a szónak egy másik környezete az, hogy az összes pogány Jézus körül mind valahogy ezen a részen volt. Az összes pogány valahogy kivívta magának azt, hogy de azt gondoljuk a századosra, aki azt mondja, hogy hát figyelj, én is, menj is gyere a házamban, én is hatalom alá rendelt ember vagyok, azt mondom, csináld, megcsinálj. Hát csak szólj, és meggyógyul a te szolgád, vagy meggyógyul a én szolgád. Fantasztikus. Az utolsó, amit kiemelnék, még Jézusnak a főpapi imája. Azt mondja a főpapi imában Jézus, hogy akarom, hogy akiket nékem adtál, azok velem legyenek. És nagyon jó, hogyha ebben tudjuk követni az Úr Jézust a családban is, és sokszor, amikor a családi feszültségek vannak esetleg a környezetünkben, vagy látok más családnál ilyet, akkor úgy elgondolkodom azon, hogy el tudjuk-e énekelni, vagy mondani azt az éneket, vagy imádságot, hogy ott álljunk őbe öltözöttem. Én is szeretteim körülöttem. Hogy én, mint családapa, vagy nagyobb el tudom mondani azt, és imádkozom azért, hogy akarom, hogy velem legyenek. Úgy élek-e a szeretteim között, hogy egy helyre kerüljünk, egy helyen legyünk. Sokat jelent, folytassátok tovább ezt a gondolatot, de ugye Jézus egy kicsi előre ment a Getsemáné kertjében, arca borult, könyörögött, és mondta, Atyám, a lehetséges, múljék el tőlem a pohár, ne úgy legyen, amit én akarom, hanem te. János 17:24-ben, Atyám, akiket nekem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok velem legyenek, hogy megláthassák az én dicsőségem, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem a világ alapjának felvetés előtt. Nagyon fontos, szeretett testvérek, mert ez a Jézus, ez nem értünk halt csak meg, hanem helyett. Az ő akarata annyira erős volt. Nagyon kedves a kép, ugye nagyon ilyen politúrozott vallásos kép. Atyám, a lehetséges, múljék el tőlem egy pohár. Ugye mindjárt megjelenik az én lelki szemeim, megjelenik egy szép arany kehely. Már túl vacsora, ugye? Micsoda rossz vágányú vagyok? Testvérem, itt majdnem nem üdvözültünk. Itt majdnem elveszítettünk, mert Jézus azt mondta, hogy akarod, múljék el tőlem egy pohár, akkor ne kelljen már kívnom. Könnyen ránk jár a családunkban, és vannak olyanok, akik mindig csinálják a melót, csinálják a munkát, és úgy tudjuk, hogy nekik ez az övé. Én, hogy kitakarítsam. Főleg férfiakra jellemző ez. Magamfajtára. És valaki végzi helyetted. És valahogy így vagyunk az Úr Jézussal, és hát kötelessége meghalni értem. Ő ezzel, hogy emberré lett, ezzel kitette magát annak, hogy az akaratát megváltoztassa. Hogy neki az akaratának ott kellett lenni. Hogy az Atyával egyező kellett, hogy legyen az akarat, és az Atyával erről beszélni akar. Nem halljuk a választ. Nem halljuk azt a választ, hogy nem fiam, csak csináld meg. Nem, nincs ott. Csak egyből folytatja. A lehetséges múljéket tőle akarat, de ne úgy legyen, hogy én akarom, hanem hogy te. Így halt meg helyettünk, mert ő nem csak értünk, neki nem ez volt a feladat, ő nem egy aranyfedezet, ami üdvösségünkre olyan értelemben, hogy automatikusan megcsinálja, ahol személyes kapcsolat kell. Annyira tetszik nekem, és ezzel már be is fejezem, hogy Jézus kinyújtotta a kezét és érintette ezt az embert, leprást érinteni. Valóban egy lepra telepen egy orvos, aki foglalkozott a betegekkel, mindig steril kesztyűvel, mindig állandóan bemosakodva, meg kimosakodva, és mindig betartva a szabályokat, egyik reggel eljárt a gyülekezet elébet, hívő orvos volt, és ő tartotta az áhítatokat, és mindenki fölkapta a fejét, mert nem azt mondta, hogy kedves testvérek, hanem kedves betegtársak. Ilyen kiderült, hogy én is leprás vagyok. Tudom, régi történet, de Jézus, ő teljesen vállalta helyette a halált, a poklosságot, a poklot, játszunk most így a szavakkal, pokolra járást, a pokoljárást. Ő az igazi poklos. A poklos názareti Jézus, aki neked az üdvösséged, kell és nekem az üdvösséged. Mivel egy ilyen szeretet van, mert közöttünk csak szeretetlenség van, és hadd idézzek még egy megdöbbentő történetet, egy 18 éves idejű fiú mesélte el, hogy 7. osztályokban jártam, idézem, amikor már nem tudtam fogni a ceruzát, senki nem tudta a faluban, hogy mi ennek az oka. A Naini Lepra Missziós Kórházban, ott a Indiában, 2012. márciusában jutottam el éppen 4 évre azután, hogy az első jeleket éreztem a betegségemről. Akkor kicsi fehér foltok jelentek meg a testemen, és nem éreztem az ujjaim végét. A szüleim nem vittek sehová. Apám azelőtt nagyon szeretett, de ettől kezdve verni kezdett és megátkozott. Bár a kórházon megműtöttek, amikor hazamentem, semmit nem javult a kapcsolat apámmal. 4-szer akartam öngyilkos lenni. Kigurultam a vonatból, nem is folytatom tovább ezt a borzasztó történetet. Igen, szeretett testvéreim, milyen mennyi atyánk, nem ilyen. Ő nem azokat öleli magához, akik tiszták. Ennek a teológiában különleges szava is van, a katarok. Katarénus regényt is, drámát is írtak belőle. Katarénusok. Nem. Ő megérinti. Igaz, hogy lehet, hogy az kell, hogy az Ószövetség Istenéről mondja a Zsoltás, hogy az Úr föltűrte karját. Neki gyűrközött. Jézus Krisztus az Isten neki gyűrközése. Hogy megtisztítsa a Földet. De ezt nem lehetett úgy, hogy valamit bevetett, hanem csak úgy lehetett, hogy helyettem. Nem gyógyszerrel, nem kozmetikával, nem pénzzel, hanem vérrel. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te nem taszítasz el bennünket, amikor látod, hogy a térdünk betegeskedik. Most nem az izületekre gondolunk, Urunk, hanem az ima életünkre. Amikor látjuk azt, hogy az arcunkra kiül, akárhogy szeretnénk palástolni, szeretnénk a mimikai izmainkat rendezni, kiül a poklosság, a lelki poklosság, a közömbösség, a megsértettség, a sértődöttség, az irigység, a lenézés. Úr Jézus, szükségünk van a gyógyításodra, és tudjuk, így mondjuk mindnyájan, ha akarod, megtisztíthatsz engem. De jó az érintésed itt ezen a konferencián. De jó az érintésed, ahogy megérintetted azt az 5 gyermeket a hittanos táborunkban, akiket nem mi érintettünk és nem mi élezgettük, hanem te megérintetted a szívüket és döntöttek mellette. Tudjuk, hogy gyermekbeszédek ezek, de mégis mellette döntöttek, ezért nagyon komolyan kell venni. És így adunk hálát azokért, tudunk, akiken keresztül minket is megérintettél. És megértettük, nem csak érettünk tettél mindent, hanem helyettünk is. Segítsünk, így hazamennünk innen is. Így megtisztulva, így megérintve, így átölelve. hallgass meg most tudom közös imádságunkat, mi atyánk, kemenyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön meg a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és az dicsőség mindörökké. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az orcáját te rajtad és könyörüljön te rajtad. Az Úr fordítsa az Úr szent orcáját te felén, és adjon te néked békességet. Amen.